Amíg fennáll a háborús eszkaláció veszélye, nem látom valószínűleg, hogy az arany árában lefelé érdemi változás történjen. Így reagált a Makronóm Intézet geopolitikai elemzője arra a hírre, miszerint a világ legnagyobb aranylelőhelyére találtak Kínában. A szakértő elmondta, hogy ezek a hírek általában lefelé hajtják a nyersanyagok árfolyamát, azonban ebben az esetben nem ezt lehetett megfigyelni, sőt még növekedett is a kurzus. Mihálovics Zoltán hozzátette, hogy egyelőre még az sem biztos, hogy az 1000 tonnányi nyersanyagot nyereségesen ki tudják termelni Kínában. Maurer Kristóf interjúja következik.
A világ legnagyobb aranylelőhelyére találtak Kínában. Ezzel a címmel jött le egy hír a hazai és a nemzetközi médiában is, máshol azonban azt lehet olvasni, hogy csak a világ egyik legnagyobb aranybányájáról van szó. Hol az igazság ez a két állítás között? Mit tudunk valójában erről a bányáról? Egyelőre nekem úgy tűnik, hogy sok a spekuláció körülötte.
Ha megnézzük akkor, ami a konkrét felfedezést illeti, és a számokat megnézzük, 1000 tonnát találtak. Tehát a nemes fém készlet ma nagyjából 1000 tonnára tehető az új felfedezés szerint, és ez alapján azt mondhatjuk, hogy potenciálisan ez lehet a világ legnagyobb aranybányája. Viszont ez attól fog függeni a jövőben, hogy az ott található aranyat a földből ki tudják-e bányászni nyereségesen. Ugyanis az aranynak van egy ilyen visszatérő tulajdonsága, mondhatjuk úgy, hogy a globális készletek mindössze 10%-a bányászható ki nyereségesen. Szóval itt nagyjából azt kell figyelembe venni, hogy a földkérekben, ahol felfedezték ezeket az aranylelőhelyeket, az aranybányát most Kínában, hogy az arany mennyire van szétszórva ezen a területen, vagy hogy mennyire koncentrált ezen a területen, ugyanis nagyon szétszórtan találhatóak meg ezek az aranykérgek a földben, akkor nem biztos, hogy olyan nyereségesen, sőt, lehet, hogy nem lehet egyáltalán nyereségesen kibányászni. És ugye az arany ára most az egekben van, hiszen most az orosz-ukrán háború és számos geopolitikai konfliktus miatt mindenki, aki teheti, abban menekíti a pénzét. Éppen ezért nem láthatunk egy olyan egyébként logikusnak mondható tendenciát, hogy beesett az aranyára, mert mikor egy nagyobb aranyfelfedezés van, általában ilyenkor beesik az aranyára, most viszont mivel mindenki ebbe menekíti a pénzét, ez nem megfigyelhető.
Ön is említette, hogy van egy probléma ezzel az aranyforrással. Azt lehetett olvasni, hogy 2-3 ezer méter mélyen a földfelszín alatt van. Laikusként számomra ez elérhetetlennek hangzik. Hogyan tudnak mégis ilyen mélységben hozzáférni, hogyan lehetséges, ha lehetséges?
Első körben nyilván az lesz az elsődleges feladat a kínai állam számáról. Nyilván erre már vannak előzetes tervek, tervezetek, hogy ezt miképpen tudják majd megvalósítani, de itt az a lényeg igazából, hogy van-e Kínának olyan technológiája, amellyel ki tudja nyerni aranyat ebből a bányából. Ezt jelen állás szerint nem feltétlenül tudjuk, de én meg vagyok győződve róla, hogy ha akár minimális profittal is ki tudja a kínai állam bányászni, akkor Peking a birtokában van ennek a technológiának. Nyilván erre kellett még többszörös kutatások is, hogy ez a technológia mennyire alkalmas az arany kibányászására Kínában. Ugye érdemes megjegyezni, hogy Kínában a gazdaság azért számos kihívásokkal szembesült az elmúlt években, évtizedekben. Itt lehet utalni mondjuk a kereskedelmi háborúkra, kereskedelmi konfliktusokra is, vagy a valuta beesésére, a yuan gyengeségére. Érdemes megjegyezni, hogy Kína egyébként a világ legnagyobb aranytermelője, a globális aranykitermelés 10%-áért felel. Viszont jól lehet látni a korábbi évek tapasztalatai alapján, hogy Kína, mint olyan, még mindig többet fogyaszt aranyból, mint amennyit kitermel. Épp ezért még a bánya felfedezése előtt jelentős volt a kitettsége a dél-afrikai és az ausztrál import felé, viszont a dél-afrikai esetében azt meg kell lehet jegyezni, hogy a dél-afrikai aranykitermelést is nagyrészt kínai cégek ellenőrzik. Szóval én azt gondolom, hogy még többszörös kutatásokat lesz érdemes végezni az úgynevezett új aranybánya vonatkozásában. Ugye érdemes arra is egy szót szánni, hogy hol fedezték fel pontosan ezt az aranybányát. Ugye ez az úgynevezett Hunan tartomány, pontosabban Pingxiang megye, és még pontosabban a Wangbo aranymező, ez nagyjából Kína középső régiójában található, és Kína egyébként is gazdag aranylelőhelyekben, de mint mondtam az adás elején, a beszélgetés elején, nem minden aranylelőhelyen tudnak nyereséggel bányászni aranyat.
Kicsit visszakanyarodnék arra a trendre, amit az előbb említett, a dél-afrikai függés kapcsán. Ez mennyiben változhat meg, hogyha mondjuk ebből az aranybányából el tudják kezdeni kitermelni ezt a nyersanyagot, ez a függés, vagy ez a kitettség, valamint az a szelet, amit a globális aranypiacból kihasítanak, úgymond, mennyire tud megváltozni ezáltal?
Figyelembe véve azt egyébként, hogy a globális déli országok és főleg Kína az elmúlt időszakban a kínai jegybank jelentősen dinamizálta az arany vásárlásait, nem véletlenül, és hogyha meg tud indulni az arany kitermelés ebből a bányából, akkor nyilván a globális tartalékokból és a globális kitermelésből való részesedése is sokkal nagyobb lesz. És mint említettem, a dél-afrikai arany kitermelés egy jó részét kínai cégek ellenőrzik, szóval szerintem ugyanúgy megmaradnak a Dél-Afrikára való támaszkodás, viszont mivel kínai cégek ellenőrzik, ezért ezt nem feltétlen lehet függésként értelmezni. Az ausztrál esetben nyilván más a helyzet, hiszen ott ausztrálok termelik ki az aranyat, viszont én azt gondolom, hogy ha valóban meg tud indulni a kitermelés, akkor a kínai államnak, a kínai gazdaságnak ez jelentős hozzáadott értéke lesz, és ebből tud profitálni, főleg a geopolitikai és a kereskedelmi konfliktusok időszakában.
Foglalkozzunk még kicsit piaci hatásokkal. Ugye a felfedezés híre magával hordozta ezt az ellentmondást, hogy általában ilyenkor lefele kéne menni az árnak, mégis egy ugrást láthattunk. Mi következhet ezután a közeljövőben? Megmaradhat ezen a szinten, és hogyha esetleg valójában elindul a kitermelést, akkor mi történik?
Én azt gondolom, hogy mivel több háborús konfliktus zajlik egy időben, igaz, hogy most Libanonban van egy 60 napos fegyverszünet, de ugye az orosz-ukrán háború és a tovagyűrűző gazdasági hatások és a szankciók hatása miatt mindenki aranyba menekíti a pénzét, mert ugye az arany értéke az még mindig úgy, ahogy standard, és egy biztonságos tartalékeszköz maga az arany, és épp ez a magyarázat arra, hogy a felfedezés révén nem esett be az aranyára, nem kezdett el lefele menni, inkább szinten maradt, viszont én azt gondolom, hogy ha tovább folytatódik a háborús helyzet, eszkalálódik a konfliktus, Donald Trump beiktatásaig, vagy tovább megyek esetleg az után is, akkor az aranyára még feljebb mehet, ami egyébként nem meglepő a háborús konfliktusok intenzitását figyelembe véve. De hogyha megindul a kitermelés, én abban az esetben is ugyanezt prognosztizálnám, feltételezve, hogy a háború tovább folytatódik. Szóval én azt gondolom, hogy amíg a háború tart, és amíg nagyon nagy a kockázata a háborús eszkalációnak, addig az arany árában érdemi változás lefele nem fog történni.
Jól értem. Igazából nem is fontos, hogy mik történnek, amíg háború van, az nagyon átír minden gyakorlatilag.
Igen, meg ugye ez a blokkosodási folyamat is közrejátszik, meg ugye nyilván itt a közel-keleti, tajvani helyzet, orosz-ukrán helyzet, szóval mindenki valami stabil eszközbe szeretné menekíteni a pénzét. És ugye mi a stabil eszköz? Még mindig az arany a stabil eszköz, de annak az értéke úgymond standard. Szerintem épp ezért nem tud beesni, mert mindenki menekíti a pénzét. Én ezt prognosztizálom, de meglátjuk, hogy az orosz-ukrán fronton ugye a Trump beiktatásával milyen irányt vesz a fronton, milyen hatások lesznek, de én szerintem nem nagyon fog beesni, ha meg is indul a kitermelés.
Az elmúlt percekben a Makronóm Intézet geopolitikai elemzőjét, Mihálovics Zoltánt hallották, akivel Maurer Kristóf kollégánk beszélgetett egy lehetséges kínai aranybányáról, illetve az arany árfolyamának alakulásáról.